kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, ma Isten szent igéjét, Lukács evangéliuma 10. része 21. versétől olvasom, felállva hallgassuk az igéjét. Azon órában örvendezett Jézus lelkében, és mondta: hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott az én Atyám, és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya, és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. És a tanítványokhoz fordulván mondta ő maguknak: boldog szemek, amelyek látják azokat, amiket ti láttok. Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket hallottok, de nem hallották. Eddig olvassuk az igét, tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, először Jézus öröméről szeretnék beszélni, illetve hogy kik a kisdedek, kik a bölcsek és értelmesek. Aztán itt is akar Jézus ezzel mondani, hogy mindent nekem adott az Atya, és mit jelent az, hogy az részesül az igazi titokból, az igazi áldásból, akinek ő ebből ad. Harmadszor pedig, hogy mik is azok a boldog szemek. Erről szeretnék ma néhány szót szólni. Azon órában kezdi itt ezt az újabb kis szakaszt Lukács, mi pedig vissza kell, hogy kicsit lapozzunk, vagy futtassuk a szemünket az igéken, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi volt azon óra. Azon óra az a pillanat volt, amikor a 70 tanítvány, akiket Jézus az apostolok nyomán kiküldött, akik hírnökei voltak, és a jó hírt el kellett, hogy vigyék, ők visszatértek nagy örömmel az Úrhoz, azzal a jelentéssel, hogy még az ördögök is engednek nekik. Valamit hadd mondjak erről a 70-es számról is, 70 fős csoportról. Tudjuk, hogy amikor Mózes az egyik zendülés alkalmával, amikor mindenfélét a fejéhez vágtak, csüggetten azt mondja az Úrnak, hogy képtelen vagyok hordozni ezt a gyülekezetet, mert olyanok, mint a nyűgös gyerekek, akik, mintha én szültem volna, mindent tőlem várnak, nem tudom ezt hordozni, akkor az Úr elszakít az ő lelkéből, a Mózesben lévő lélekből, és 70 plusz két főre kiárasztja, mert ketten ugye nem jöttek fel. Ugye ez törzsenként két főt, illetve 6 főt jelentene. És ez lett azután később a legfelsőbb bíróság is Izraelben, a Szünhedrion. Hozzátartozik ehhez, hogy ebben az időszakban már Herodes betiltotta a független bíróságot, felszámolta a független bíróságot és a civil szervezeteket, tehát azokat a csoportokat, amelyek ügyeltek. Sok ilyen volt. Ez egy zsidó örökség, hogy vannak civil szervezetek, olyan csoportok, amelyek az élet különböző dolgait fontosnak tartják, és e köré szerveződik egy kis kör, de Herodesnek ez nem tetszett, és ő egyeduralomra tört, és ő akarta megmondani, hogy ki mivel foglalkozik, és legfőképpen, hogy a bíróság milyen ítéleteket hozzon. Nem véletlenül mondják Jézus perében Pilátusnak, hogy nekünk nem szabad senkit halálra ítélnünk. Ez mondjuk nem olyan nagy baj, hogy ezt a jogot elvette Heródes, de ezt tudnunk kell, hogy ebben az időben valójában a 70 fős tanács nem létezett már, és talán nem véletlen, hogy Jézus kiválaszt 70 személyt, és megosztja velük azt a szent terhet, amit neki kellett viselni. Sok alázat van ebben, sok utalás a hajdani, pusztai vándorlás alatti történetre, és talán egy kicsit arra a felelősségre, ami akkor is megmarad, hogyha a bíráknak a függetlenségét Heródes elveszi. Akkor is ki kell mondani bizonyos igazságokat, és ki kell azok mellett állni, ha Heródes szüntelenül figyelmezteti is a bírákat, hogy nincs ő, az ő felhatalmazása nélkül nincsen kompetenciájuk. De ezek a 70 tanítványok visszajöttek örömmel, és ugye, ha így magyarul olvassuk ezt a szakaszt, akkor azt látjuk, hogy az öröm örömöt szül, mert jönnek a 70 tanítványok örömmel, és Jézusról is itt azt olvassuk, hogy abban az órában örvendezett Jézus lelkében, és mondta, aki új fordítású Bibliát használ, az látja, hogy az Úr örült a Szentlélek által. Valóban így van, pontosan így van a görög szövegben, hogy itt ezen a helyen a Szentlélek szó áll. Ma ugye a Szent Háromságnak az ünnepe van, és azt szoktuk mondani, hogy a hitvallások közül van egy tagú, két tagú, három tagú, nos hát itt három tagú hitvallást fedezünk fel ebben a szövegben, mert Atya, Fiú, Szentlélek mindannyian felbukkannak ebben a szakaszban. Tehát Jézus örvendezett lelkében, azaz a Szentlélek által. Jézus lelke a Szentlélek volt, ahogy szeretné az Úr, hogyha bennünk is lakozna az Úrnak a lelke. De ez egy kicsit másfajta öröm volt, más görög szó szerepel a tanítványok öröménél. Az az öröm, amikor olyan jó érzések töltenek el bennünket. Ami örömöt érez az ember egy jó vacsora alkalmával, sőt, talán még akkor is, amikor a hozzá legközelebb álló kedves emberekkel van együtt, kap születésnapjára egy csokit, jut is erről eszembe, hogy Áginak nem adtunk, bocsánatot kérünk, pedig járt neki is, de azt hiszem elvitték a kosarat, hát, hogy mi marad belőle, nem tudjuk, de ha igen, akkor Ági kap egy csokit, mint születésnapos. Szóval örülünk ezeknek a dolgoknak, de a Jézus öröme újongás volt, és ennek a főnévnek az igei változata azt jelenti, hogy valaki ugrál, nagyon ugrál. Tehát Jézus nagyon ugrált, hogy úgy mondjam, amikor visszajött ez a 70 tanítvány, újongásnak szoktuk fordítani, és csak gyerekeknél lehet ezt látni, amikor tudnak úgy örülni, hogy ugrálnak, kiáltoznak közben, és kezüket is emelgetik az ég felé. Szóval Jézus újongott, nem egy kellemes érzés töltötte el, hanem egy határtalan öröm miniatt is, amiatt, és ezért hálát adott, hogy az Úr valamit kijelentett ezeknek a kedves fiataloknak. Az itt használt kisded szó, nem karonülő gyerekeket jelent, hanem a társadalomnak azt a rétegét, amelyet általában nem szoktak olyan sokra becsülni, legfeljebb a szavazatukra számítanak, és akiknek a szavazata azért is jelent sokat, mert ők azok, akiket meg lehet téveszteni. Tehát a kisdedek, akik nem néznek utána, akik hát így le vannak sajnálva, akikről nem feltételezzük, hogy át tudják látni a dolgoknak a lényegét. És most itt azzal állunk szemben, és erre fogunk majd külön is kitérni még, hogy Isten valami egészen különös gondolattól vezetve, bocsánat, ha valaki hozna nekem egy korty vizet, azt hálásan megköszönöm. Azt a titkot, ami egy egyedülálló titok, köszönöm szépen. Hálásan köszönöm, és akkor ezt itt ünnepélyesen meghúzom. Tetszett az Istennek, hogy a megváltásnak a titkát, azt az isteni szeretetet, ami Jézus Krisztusban testesült meg ezen a világon, azt ne a világ egyéb titkai megismerésének az eszközeivel tegye érthetővé az ember számára. Mindennek megvan a maga eszköze. Van, amit mérünk, van, amit nézünk mikroszkóp alatt vagy látcsővel, van, amit különböző vegyszerekkel próbálunk bontani, vagy a fizika különböző törvényeivel csalogatjuk ki belőle az összefüggéseket, és akkor utána ezt leírjuk. De ezekkel ez egyébként nagyon fontos dolgokkal, amelyek közül egyik másik felfedezéséért Nobel-díjat lehet kapni. Nobel-díjasok, akik valami részletet kitalálnak, ami áldásul lesz majd az emberiség számára. Ez a titok, amit Jézusban mutatott be a világnak, az örökkévaló Isten, nem szokott Nobel-díjat érni, de az üdvösség útját így érthetjük meg. Pál apostol, aki igen képzett teológus is volt, és aki bevallja, hogy bár nem egy született szónok, de azért az írásaiban, ha van kellő ideje, akkor hihetetlen nagy örök körmondataival van, úgyhogy egy fél oldal, és nem találjuk még mindig benne a pontot. Azért oda kell nagyon figyelni, Péter is azt mondja, hogy vannak nehezen érthető dolgok abban, de ez nem azt jelenti, hogy ha jól odafigyelünk, nem értjük meg, hogy mi az üzenet. Szóval ő ennek mind a római levél, mind a korintusiakhoz írt első levél elején nagyobb teret szentel. Itt a korintusi első levél első fejezetében hálát ad azért, hogy ő kevés embert keresztelt meg, nem ezért küldte őt az Úr, mondja, hanem azért, hogy az evangéliumot hirdesse, és akkor már is ott van ennek a szónak, ami örömüzenetet jelent, vagy angyali üzenetet jelent, ennek az értelmét akarja kibontani, és hozzáteszi a 17. versben, az első részben, nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Tehát mintha a filozófia, vagy akár a teológia, vagy más bölcsességhez tartozó tudományok érvrendszere és eszköze nemhogy érthetőbbé tenné az evangéliumnak az üzenetét, hanem hátráltatná annak az átélését, befogadását és megértését. És ezzel folytatja a keresztről való beszéd, bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, Ézsaiás könyvéből idézi ezt. és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol e világ vitázója, nem de nem bolondsággá tette Isten a világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, ezzel ugye azt mondja, hogy meg lehetne ismerni, de az ember nagy örömmel akaszkodik bele a vitának, a bölcselkedésnek azokba az eszközeikbe, melyek lehetőséget adnak akár arra is, hogy a nyilvánvaló igazságról bebizonyítsuk, hogy az nem úgy van. Mert a filozófia képes erre, hogy azt mondja, hogy itt mi tulajdonképpen nem vagyunk, amit látunk, az nincs, nem úgy van, és elkezdünk bizonytalanná válni, mert valaki olyan logikusan magyarázza el, hogy érzéki csalódás részesei vagyunk, és ugyanúgy Istent meg lehetne ismerni a bölcsesség által is, de ez nem akarózott az embernek. Kerestek maguknak sok kigondolást, mondja a régies Károli szöveg. Hát ezért tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Nem kertel Pál, és nem mondja azt, hogy kérem szépen, ez az igazi tudomány, ez az igazi filozófia, és nem vész bele abba, hogy most akkor megpróbálja bebizonyítani a nem hívőknek, legyenek azok görögök, vagy akár más gnosztikusok, hogy Isten tényleg létezik, mert hát azokkal az eszközökkel nem lehet, hanem hozzányúl ahhoz, ami által hívőké tudunk lenni, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, de a hirdetett evangélium eltalálja az embernek a szívét. Egyszer régen talán említettem azt az asszonyt, egy pedagógus volt egyedül egy kismátrai faluban, a nővére költöztetése közben talált egy poros Bibliát a második sorban, amikor a könyveket rakotta, és arra gondolt, hogy ez ilyen poros ez a könyv, biztos nem fog hiányozni a nővérének, elolvassa, mert régóta szerette volna. Mint ahogy tegnap a bibliaolvasó baráti körünkben valaki mondta, hogy hát amikor nyugdíjba vonult, arra gondolt, hogy be kell pótolni bizonyos olvasmányokat, és hát az egyik a Biblia, akkor lássunk neki. És ő neki látott, teljesen egyedül. És szíven találta őt az ige, és olyan tiszta volt az igei látása, senki nem segített neki, nem járt gyülekezetbe, nem voltak tanítói. Az ige tanította meg őt, az ige ereje, az evangélium találta el a szívét, és így lett hívővé, nem lehet máshogyan. Vannak teológiai tudományok is, talán hallottuk, ezért merek egy ilyen idegen szót használni, hogy egzegézis, akkor van a hermeneutika, aki mással foglalkozik, irodalomban is találkozik ezzel, a szöveg megértésének, kibontásának tudománya, de noha ezt meg kell tanulnia egy teológusnak, és használnia is kell, amikor készül az ige hirdetése, ha erre szükség van, de nem ezáltal, ezek által a tudományok által, nem a nagyon felkészült írástudók tudománya által, akik komoly munkát végeztek és végeznek el a szöveg pontosítása terén. Nem ezáltal leszünk hívőkké, hanem az ige hirdetés bolondsága által hangzik az ige, és úgy érzem, hogy megszólít engem. Nem tudom hogyan és miért. Szoktam idézni Tolstojt, aki leírja talán a Háború és békében, de más nagy műveiben is ezt az élményt. Nem tudja igazán megmagyarázni, hogy hogyan lett egyik pillanatról a másikra olyan egyszerűvé és világossá az, hogy Isten szereti őt, és megbocsátattak a bűnei, és örök élete van, és ilyen egyszerűvé, ilyen kikerülhetetlenné válik az Istenről szóló kijelentés a bemutatott képes változat által, ami Jézus története Így, amikor azt mondja az ige, hogy elközelített hozzátok a mennyek országa, akkor az nem időben, csak nem térben, hanem abban az értelemben, hogy olyan közel jött, hogy nem lehet azt mondani rá, hogy nem értem. És ha itt kicsinyekről van szó, akkor az evangélium mindig olyan, hogy a kicsinyek is értik. Azok is értik, akiknek a műveltségükben vannak lukak, valljuk be mindannyiunkében, ha már Tolsztojt idéztem, ő is elárulja a naplójában, hogy rengeteg luk van az ő műveltségében. Ettől még a világ egyik legnagyobb író fejedelme. Szóval mindannyiunknak volnának egyébként hiányaink, és elfogadhatjuk ezért csendben, hogy ilyen értelemben nem vagyunk messze a kicsinyektől, és ezért érteni véljük azt is, amikor Jézus azt mondja, hogy ha nem leszünk olyanok, mint a kisgyerekek, akik nem szégyelik, hogy egy szót rosszul mondanak ki, akik nem szégyelik, hogy első hallásra nem értik pontosan, hogy mit akarnak tőlük, és ugye ilyenkor a balga és irgalmatlan szülő oda csap egyet, azt hívén, hogy ezzel a megértést fel tudja gyorsítani, noha el lehetne mondani századszor is, mert tényleg nem érti, és az Úr ezzel a türelemmel vesz körül bennünket, kicsinyeket, és akarja, hogy legyen egyértelmű, közeli Istennek az az üzenete, hogy ő nem ellenség, hogy ő szereti az embert, nem tud lemondani róla. Ahogy Jobb mondja, hogy vágyakoznál a te kezed munkája után, akár a Seolba rejtőznék el, és ezért merem hinni azt, hogy te előszólíthatsz akkor is, hogyha porrá váltam, gyermeki hittel hiszem ezt, hiszek neked. Nem az élettani része világos előttem, hogy mi történik az elmúlás után, hogy a lélek hol lakozik az anyagban, és így tovább. Itt szoktuk elveszíteni a fonalat. Én benned hiszek, igazmondó Isten, aki ha nem lenne, azt is megmondtad volna. Ha szóltál, ha mondtad, akkor van. Ha szeretsz, akkor ez a minimum, hogy nem tudsz lemondani a te kezed műveiről. Ha megígérted, hogy van feltámadás és élet, akkor neked gyermeki hittel ezt el tudom hinni, ami biológusoknak és más tudósoknak bolondság. Bolondság. Azt mondja Pál itt tovább, hogy egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek, mi pedig Krisztust. Ez a pedig, ez de-nek is fordítható. De mi Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek dicsőségét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. És így tovább elmagyarázza itt, hogy tekintsenek magukra, nem sokan tartoznak az elithez, a szellemi elithez is. De ha így végig gondolják, hogyan is kerültek ők a gyülekezetbe, akkor 30. vers, tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nékünk Istentől és igazságul, szentségül és váltságul. Szóval az evangélium, amit elvittek ezek a 70 tanítványok, ami meghökkentett némelyeket, és először furcsálkodva néztek ezekre az emberekre, vagy kinevették őket, legyintettek rájuk. Mégis időről időre eltalál valakit, legfőképpen azt, akinek szomjas a szíve, aki régóta keres, és nem tudja, mi hiányzik, ahogy megint csak egyszer említettem már az én Csaba barátom történetét, akinek az édesanyja megvette a Máté passiót, azt hívén, hogy Máté Péter a passzióról fog énekelni ezen a lemezen, és ez a fiú, aki soha nem olvasott igét, és nem hallott semmit, soha az Úrról, 17 éves volt, és benne kézzel, lábbal a világban nem érdekelte ez, és nem jutott el hozzá a templomokat messziről, látta csak, és semmi fogalma nem volt, hogy mi történik ott, hogy hallgatta és olvasta a zene közben a forgatókönyvet ott Debrecenben. Elkezdtek folyni a könnyei, és nem tudta, hogy mi történt vele. Mert egy kemény fiú volt. És elkezdte keresni, hogy hol van, ki írta ezt a szöveget. És vagy fél évig keresett, mire hát valahol végül is egy Bibliát a kezébe nyomtak, és megmondták, hogy ott az evangéliumokban van szó erről a semmihez nem hasonlítható szeretetről és kijelentésről, amit Isten Jézusban adott ennek a világnak. Jézus újjong azon, hogy ezek az ő tanítványai tapasztalatokkal jönnek vissza valamit, megértve abból, ami el van rejtve a gnosztikusok elméje elől, el van rejtve a filozófusok, a teológusok, a biológusok és mindenki más elméje elől, de ők bátran, mondom, ahogy csak egy gyerek tud teljes nyílt arccal, meggyőződéssel beszélni valamiről, amit ő igaznak érez, és nem zavarja, hogy ezen mosolyognak a felnőttek. Így voltak ezek a gyerekek, fiatalok, akik az elrejtett bölcsességet adták át a hallgatóiknak. És valahogy úgy volt ez, mint a Jézusi példázatban, a magvetőről szóló példázatban. Lehet, hogy minden negyedik mag jutott jó földbe. Lehet, hogy volt egy-kettő, ami ideig, óráig megérintett valakit. De ott, ahol jó talajt fogott az ige, ott gyümölcsöt termett, és ott nem kellett tovább magyarázni sem a szeplőtelen fogantatásnak a titkát, sem a világ teremtését, a semmiből valami hogyan állhatott elő, és az összes többi dolgot nem kellett elmagyarázni, hogy hogyan kell érteni a teremtés történetet, hogy az most napokat jelente, vagy korszakokat, vagy én nem tudom mit, amiben mindig beleveszünk, és mindig elveszünk ezen a területen, mert nem a lényegről szól ez. Mint ahogy az evangéliumok és általában az Isten igéje, ige hirdetés. Nem történelemkönyv, és nem valaminek a szakszerű leírása, hanem ige hirdetés, ihletett beszéd, amit a Szentlélek, ami által Jézus örvendezett, tehet érthetővé. Néha maga az ige hirdető meghökken azon, hogy miket beszél. Hallottam már olyanról, aki saját ige hirdetése által tért meg. Elképesztő, de van ilyen. Mondta, és egyszer csak hirtelen, kicsit vezés ilyen volt. Eltöltött 2 évet Amerikában az indiánok evangelizálásával, és a végén eljutott oda, ezt mondta ki, hogy és ki fog engem megtéríteni. Na, senki nem tért meg persze az ő próbálkozása által, de ott lett világos a számára, hogy noha felkészült teológus és igehintető, a megtérés nem megkerülhető dolog, és hogy itt van ennek az elrejtett bölcsességnek, titoknak, ennek a láncszemnek vagy fonálnak, nem tudom mihez hasonlítsam, az egyetüli lehetősége. Ezt nem tartja tudománytörténet számon, de Istenhez nem tudunk máshoz közel kerülni, csak az evangélium, a bemutatott és a hirdetett evangélium által. És ezzel folytatjuk a második pontunkban, amikor Jézus azt mondja, hogy mindent nekem adott az Atya, az én Atyám, és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya, és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelentetni. Nem érdemes erről a kérdésről sem vitatkozni. Valamit átveszünk. Ide írtam magamnak, és remélem nem botrálkozik meg senki ezt a fejezést, hogy kizárólagos forgalmazó. Ugye tudjuk, hogy mit jelent. Nem kapható máshol. Tehát egy valaki van, egy hely van, ahol ezeket a titkokat, ezeket a megoldásokat az ember kézbe kaphatja. És akkor megint nem veszünk el abban, hogy vajon a végén, amikor Isten tabula rázát csinál, vagy ítéletet mond, kit milyen alapon ítél meg. Én is igen, nem egyszer voltam már így, hogy amikor így nagyon nekem szegezték a kérdés, hogy na akkor X vagy Y üdvözül-e, majdnem biblikus ez is, mert a tanítványok is odaállnak egyszer Jézus elé, hogy aztán avagy sokan üdvözülnek. És Jézus válasza milyen szellemes, ti azon fáradozatok, hogy ti üdvözüljetek. Erről legyen bizonyosságotok, és ne ártsátok magatokat abba, hogy majd Isten hogyan üdvözít valakit. Ez az ő szuverén joga. Nem mondhatjátok, hogy őt ne, őt miért? Vagy még őt is, Uram, mert elkerült el a figyelmet, nincs ilyen, nem kerüli el a figyelmét senki, és ha ő netán mindenkit üdvözíteni akar, amit nem tudunk elképzelni. Kik vagyunk mi, hogy ebben őt leállíthatjuk? Vagy, ami még szörnyebben hangzik, ha senkit nem akar üdvözíteni. Kik vagyunk mi, akik kikényszeríthetjük, hogy de igen, számold össze, hogy én mennyi jót tettem, Uram, és ezt nem teheted meg, hogy engem ne üdvözítsél. Nincs ilyen. Ha ő nem akarja, nincs. Ha ő akarja, van, és ő szabja meg a feltételeket, ő küldte ezt az üzenetet, kizárólagosan valakit keresztül, ami Úrunk Jézus Krisztuson keresztül, nekünk pogányoknak, vagy félpogányoknak, vagy nem tudom, hogy nevezzem magunkat, vagy olyanoknak, akik hát így véletlenül, vagy valamikor életünk egy pontján találkoztunk az üzenettel, nincsen más útunk. De milyen jó, hogy ez van. Hogy ez van, ez lett, hogy hirdettetett nekünk az evangélium. Kinek így, kinek úgy, kinek egy hanglemez borítóján keresztül, kinek egy poros, eldugott Biblián keresztül, kinek egy elejtett szó révén, egyszer egy nagy evangelizációra meghívtak egy ismert híres tudóst, és hát az ige hirdető nagyon-nagyon fölkészült mindenből, mert nagyon célba akarta venni az illetőt, aki hát udvariasságból végigülte ezt a hetet, de semmit nem jelentett neki a dolog, és az utolsó nap egy kedves, egyszerű, közel 100 éves asszony, akit totyogva megpróbálta elhagyni a templomot, és akit udvariasan segített, az mondott hálálkodás közben egy mondatot neki, ami eltalálta. Honnan tudjuk mi azt, hogy mi talál el, hogy a szomjas szív, a nyitott ember, az igazságkereső igaz ember, aki ebben igaz, korrekt. Nem mindenki az, vagy nem mindig az mindenki, de az igaz ember arról ismerszik meg, hogy ha van egy feltett kérdés, akkor megkeresi arra a tisztességes választ. Legfeljebb azt mondja, hogy nem tudom, keresem, ez még nem az, az még nem az. De Isten igéje az evangélium a kizárólagos forgalmazó révén a rendelkezésünkre áll, mert senki nem tudja, ki az Atya és ki a Fiú, csak akinek ő akarja megjelentetni, de akarta. Ezért jött, hogy megjelentse, hogy én meghallom-e ezt a szót, hogy én akarom-e, hogy én kellően szomjas vagyok-e. Azt mondja, aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Mi csináljunk azzal, aki nem szomjas? Nem kell fülön fogni és súlyos lelki válságot okozni neki azzal, hogy jössz te ahhoz, hogy nem iszol az élő vízből, noha neked kínálják, hogy merészelsz te ilyen tiszteletlen lenni. Annyi vakot lövünk mindig a mások evangélizálása közben, ahelyett, hogy hagynánk, hogy egyszer megszomjasszon, majd megszomjazik. Néha türelmetlenebbek és buzgóbbak vagyunk, mint az Úr. Ő megvárja, amíg valaki megszomjazik és elfogadja a vizet. És hát nézzük meg ezt a harmadik pontunkat, amiben a boldog szemekről akartam valamit mondani. Ugye a tanítványok azt hitték, hogy ők most boldogok, mert működik a dolog. Nem jártunk hiába faluról falura. Még az ördögök is engedtek nekünk, és egészen másfajta örvendezést látnak Jézusban, aminek az iránya is más. Meg is mondja nekik, hogy ne azon örvendezzetek, hogy az ördögök engedtek nektek, hanem hogy a ti nevetek be van írva az Istennek a könyvében. Miért is vagytok igazán boldogok? Azért, mert képesekké váltatok arra, hogy lássatok, és ez megint nem fizika, nem élettan, nem egészségügyi kérdés. Egy kedves énektöltő van, Crosby Fanny, vagy Fanny Crosby, akinek sok éneke van a mi könyvünkben is. Ő, ha nem is vakon született, de talán fél évesen vakult meg, és ha jól emlékszem, az övé az az ének is, hogy nem láthat bár-e földi szem, Jézus tiéd vagyok. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondja az ige. Annyi mindent bízunk a szemre okkal, mert a világról való információinknak egy jelentős része szemünkön át érkezik. Sőt, azt mondják a hozzáértők, hogy ahogy romlik az ember szeme, a hallása is romlik. Igen, valószínűleg így van, hogy ezek össze vannak építve, ezek az érzékelések, de amikor az ige azt mondja, hogy lássátok meg, hogy jó az Úr, vagy látták az én szemeim a te üdvösségedet, mondja az öreg Simeon, vagy Anna hozzáteszi, hogy neki bizonyossága van afelől, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. Mit láttak ők? Egy egyszerű kis csecsemőt. Nem volt glória. A feje felett pelenkázták, bármilyen furcsa hangzik, az Úr Jézust is pelenkázták. És így tovább, és etetni kellett péppel, vagy szoptatta az édesanyja, ugyanígy, mint bárkit közülünk, akit anya szült. De ők látták az üdvösséget benne, és ugyanezért jöttek el a napkeleti bölcsek, akik 3 évet, vagy mennyit szántak rá arra, hogy a végére járjanak valaminek, amiből csak egy homályos, kis bizonytalan fényt láttak, egy régi proféciát, és valahogy ez az élmény vonzotta őket arra, hogy meglássák, mit láttak, egy kisgyereket. Kisgyereket láttak, benne látni az üdvösséget, eljutni oda, hogy most már nem azért hiszek, mert valamit láttam, hanem megnyílt a szemem, Isten nyitotta meg a szememet, hogy a lényeget lássam. Boldog szemek. Egy olyan világban, egy olyan környezetben, mondja Jézus, amikor ilyesmit is kell mondani, hogy vannak, akiknek van szemük, és nem látnak. Látván nem látnak, nem értenek. Boldog az, aki meglátja üdvösségét és feladatát a megváltó Jézus Krisztusban, a hit szemével látja meg. Nincs más eszközünk, amivel erre a bizonyosságra eljutunk. Enélkül lehet véleményünk, a segédtudományunkat értelmezhetjük és kitűnően kezelhetjük. De akarunk-e gyermekként a jézusi újongással, az ugrálás örömével azért hálát adni, hogy összeér az ég és a föld, hogy a láthatatlan láthatóvá válik, és hogy bennünk is láthatóvá lesz Istennek csodálatos műve, legyen így. Amen. Áldjon fel és imádkozzunk.